Ó, halleluja, hála és dicsőség neked, mennyei atyánk. Hálákat adunk neked a mai napért is, a Jézus nevében. Hálákat adunk azért, hogy itt lehetünk egyességben, és együtt veled, mennyei atyám, és egymással is. Köszönjük ezt neked Jézus nevében. Hálával teljes a szívünk a megoldásokért. Köszönjük, mennyei atyám, hogy békességgel végigmentek a választásokon, a jelöltek a Jézus nevében, és hisszük azt, hogy a te szíved szerint való jelöltek kerültek a vezetőhelyre. Köszönjük ezt, mennyei atyám, neked. Köszönjük a népet, a te népedet, atyám, akik választották ezeket az embereket, és hisszük azt, hogy csak jólétben lesz az életünk minden napon, és úgy vezetik és irányítják a földi királyságot, ahogy a te akaratod szerint van, atyám. Köszönjük ezt neked Jézus nevében. Hálával teljes a szívünk azért, hogy te vagy nekünk, hogy a szívünkbe élsz, és velünk jössz mindenhova, ahova mi megyünk. Köszönjük, hogy előhozod nekünk az igéből az igazságot, kijelentéseket, megértéseket. Hálával teljes a szívünk azokért, akik hallgatnak minket, és a jelenlevőkért is, atyám. Köszönjük a nyitott szíveket, halló füleket, látó szemeket, és köszönjük, atyám, hogy befogadják a te üzenetedet, és mélyen gyökeret ver a szívükbe, felnövekszik, és gyümölcsöt terem az életükben, mert megcselekszik, mert nem csak hallgatói az igének, hanem cselekvői is. Hálákkal teljes a szívünk, atyám, a királyságban élő gyermekeidért. Köszönjük az életüket, és köszönjük azt, hogy elhívtad őket szolgálatra, mindenkit, mindannyiunkat. Elhívtál szolgálatra, és mi kimegyünk, és hirdetjük az evangéliumot minden népnek. És köszönjük azokat is, akik missziós utakra mennek, atyám. És ahol még nincsen learatva a föld, oda kimennek, és learatják, és üdvösségre vezetik a népedet, Uram, a népeket, akiket te alkottál, akiket megteremtettél. Atyám, mert minden nép meghajol a te neved előtt, Jézus nevére minden nép meghajol, menjen földön és föld alatt, és minden nyelv azt vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsőségére. Hálával teljes a szívünk a te igédért, a te szavadért, atyám, amit mi kimondhatunk, és valóságot ölt az életünkbe és mások életébe is. Köszönjük, atyám, hogy az ige az élő és ható, és levág minden rendellenességet a testekről, az életekről. Helyrehozza az életeket, atyám, mert mi kimondjuk a te ígédet, és hiszünk benne. És helyreállítások, gyógyulások történnek ezáltal. És hiszünk benned, atyám. És ha a kezünket a betegekre vetjük, ők meggyógyulnak a Jézus nevében. Hálákat adunk, atyám, neked a te drága erődért, a Szent Szellemedért, aki eljött ide a földre, és téged képvisel, atyám. Köszönjük, hogy az az erő van mi nálunk, mi bennünk, és ezt az erőt tudjuk munkába állítani. Köszönjük, atyám, hogy nem kell erőködnünk nekünk magunktól, hanem te itt vagy, és segítesz bennünket ezen az úton. Köszönjük, mennyei atyám. Hálával teljes a szívünk minden napért, azért, hogy felkelhetünk, és munkálkodhatunk a te akaratodban, atyám, minden napon. Köszönjük, hogy minden szükségünket betöltöd a te gazdagságod szerint dicsőségesen az Úr Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy örök életünk van, és köszönjük, hogy a drága Jézus sebeivel mi gyógyulást nyertünk. Köszönjük ezt a drága megváltás művét, hogy mindenkiért értünk, és helyettünk ment a keresztre a drága Jézusunk. Köszönjük az ő életét, és köszönjük, atyám, hogy te őt elküldted a földre, hogy minket megváltson. Hálával teljes a szívünk ezért a Jézus drága szent nevében. Amen.
Amen, amen. Köszönjük, drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében, hogy együtt lehetünk, közösségben lehetünk a szentekkel és a te szent fiaddal, aki itt áll közöttünk, itt áll középen. Köszönjük, Úr Jézus, a megváltás bevégzett művét és a győzelmet, amit megszereztél számunkra a kereszten az ellenség felett. Hálát adunk, hogy szabaddá tettél a betegség, a szegénység és a szellemi halál átkától. Hálát adunk, atyám, hogy a te akaratod az, hogy mi egészségben, bővölködésben, békességben és boldogságban élhessünk. Köszönjük, atyám, hogy olyan vezetőket választottál a szavazópolgárokon keresztül, akik a békesség útján járnak, mert a békesség biztosítja azt, hogy hirdethessük az evangéliumot minden teremtésnek akadálytalanul. Köszönjük, Atyám, hogy felnyitod a szemünket a tisztalátásra. Kiárasztjuk mindannyiunk fölött a kijelentés, bölcsesség és tisztalátás szellemét. Köszönjük, Atyám, a mai üzenetet, amit Te készítettél, és hiszük, hogy Te adod a szavakat, a szánk, hogy azt szóljuk, ami a Te akaratodban van. Hálát adunk, Atyám, hogy áldások lehetünk mások számára. Dicsérünk és magasztalunk Téged. Hatalmat veszünk minden gonosz körülmény felett, a szélsőséges időjárási körülmények felett. És megköszönjük, Atyám, hogy a mi utcánkban, a környezetünkben, az otthonunkban nincs kirohanás, kiáltozás, és egyetlen ellenünk készült fegyver sem lesz jó szerencsés. Hálát adunk, Atyám, hogy gondot viselsz a haszonnövényeinkre, és kérjük, Atyám, hogy a mezőgazdaság számára mindig biztosíts folyamatosan esőt, hogy a növények tudjanak jól növekedni, fejlődni, és bőséges termést hozzanak. Egyenletes elosztásban kérjük az esőt, Atyám, minden területre, az ország minden területére. És nem csak a fizikai esőt, hanem a szellemi esőt is kiárasztjuk mindannyiunk felett, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
Amen. Amen. Halleluja.
Szeretettel köszöntünk benneteket.
Istiteket.
És azokat is, akik a későbbiek folyamán fogják ezt visszahallgatni. Folytatjuk a félreértések sorozatot, a negyedik rész következik, amelynek a címe Pál tövisen. A mai üzenet különösen azoknak szól, akik gyógyulást keresnek. A gyógyító szolgálatban gyakran merülnek fel téves gondolatokon alapuló téves kérdések, ilyen Pál tövise is. És ehhez hasonló kérdések merülnek fel, mint amit most fel fogok sorolni. Isten miért nem gyógyította meg Pált? Miért engedte, hogy szenvedjen? Mi volt a betegsége? Ha Pál lehetett beteg, akkor ez alapján mi is lehetünk betegek. Elárulom, hogy Pál tövise nem betegséget jelent. De menjünk sorjában. Elsőként két alapelvet említek. Az egyik, Isten kereszten elvégzett műve teljes. Nincs mit hozzátenni. A második alapelv. A kereszt egyetemes művében nincsenek kivételek. Mielőtt tovább mennénk, az egyetemes szó jelentését szeretném elmagyarázni, amit az előbbi mondatban használtam. Az egyetemes szó azt jelenti, hogy általános, globális, mindenre kiterjedő. Tehát a kereszt műve az mindenre kiterjed. Meg kell vizsgálnunk Pál tövisének a hátterét, ha meg akarjuk tudni, hogy mi is az. Az egyszerű fordításból fogjuk olvasni, a 2 Korintus 12-ben, 1-től 10-ig.
Bár semmi haszna sincs a dicsekedésnek, mégis hadd beszéljek az Úrtól kapott látomásokról és kijelentésekről. Ismerek egy embert a Krisztusban, akit 14 évvel ezelőtt felvittek egy időre a harmadik mennybe. Hogy ezt a testében élte át, vagy a teste nélkül, az csak Isten tudja. Csak azt tudom, hogy azt az embert, akár a testében, akár testén kívül, azt csak Isten tudná megmondani, felvitték a paradicsomba, és ott olyan dolgokat hallott, amelyeket nem szabad, de lehetetlen is lenne elmondania. Ilyen dolgokkal dicsekszem, nem saját magammal, vagy ha mégis magammal, akkor is csak a gyengeségeimmel. Pedig, ha dicsekedni akarnék, nem lennék ostoba, mert igazat mondanék, de nem akarom, hogy bárki is többet gondoljon rólam, mint amit látott a tetteimből, vagy hallott tőlem. Hogy el ne bízzam magam az Úrtól kapott különleges kijelentések miatt, egy tövist kaptam a testembe, a sátán egyik angyalát. Azért kaptam, hogy állandóan ostorozzon engem, hogy el ne bizakodjam. Háromszor kértem az urat, hogy szabadítson meg ettől a tövistől, de ő ezt válaszolta. Elég az a kegyelem, amelyet kaptál, mert az én erőm a te erőtlenséged által éri el a célját. Ezért boldogan dicsekszem a gyengeségeimmel, hogy Krisztus ereje lakjon bennem. Örömmel elviselem a gyengeségeimet, meg amikor az emberek bántanak, vagy rosszat mondanak rólam, vagy amikor különböző nehézségek és bajok vesznek körül, amikor az emberek üldöznek, vagy rosszul bánnak velem Krisztus miatt, mert amikor gyenge vagyok, akkor vagyok igazán erős.
Amen. Amen. A felolvasott igeszakasz lesz ma a vezérigénk, és ezt fogjuk ma boncolgatni. A hagyományos, vallásos magyarázat erre az, hogy Isten Pált a tövis által tartja alázatban. Vizsgáljuk meg igei oldalról a körülményeket. Az első körülmény. Elragadtatott a harmadik égbe. Ez a menny. Ha van harmadik ég, akkor kell lenni első égnek és második égnek is. Biblia tanítók úgy határozták meg, hogy az első ég a földet körülvevő atmoszféra, a második ég, ahol az égitestek vannak, és a harmadik ég maga a menny, ahol Isten országa van. Pál itt magáról beszél, akár csak az előző 11. fejezetben. Olvassuk el a 2. Korintus 12-ben, szintén az egyszerű fordításból, a 11-től 13-ig.
Úgy beszélek, mint egy bolond, de ti kényszerítettetek rá, igazában nektek kellett volna jót mondanotok rólam, hiszen semmivel sem vagyok alábbvaló azoknál, az önjelölt szuperapostoloknál, noha valójában semmi vagyok. Amikor nálatok voltam, olyan dolgokat tettem, amelyek teljes mértékben bizonyítják, hogy valóban apostol vagyok. Láttátok a jeleket, csodákat és hatalmas erőket, amelyek a szolgálatomban megmutatkoztak. Így hát ti is megkaptatok mindent, amit a többi helyi gyülekezet. Talán csak egy valamit nem. Azt, hogy tőletek nem fogadtam el semmiféle anyagi támogatást. Bocsássátok meg nekem ezt az igazságtalanságot. Amen.
Amen. Ebben a szakaszban megfigyelhető, hogy Pál egyes szám első személyben beszél. Tehát ez bizonyítja azt, hogy Pál magáról beszél. Arról beszél, hogyan szolgált a gyülekezet felé. Tehát egyértelmű, hogy Pál a 2. Korintus 11-es és a 12-es fejezetben önmagáról beszél. A szerénység kedvéért mondja azt a 12-2-es versben, hogy valaki. Tehát nem magára utal, hanem ott valakire utal, de akkor is magáról beszél. De a 12-10-ben leleplezi magát, mert a Egyházunk Biblia kiadásában azt mondja, hogy gyönyörködöm. Tehát én gyönyörködöm. Egyértelmű, hogy magáról beszél Pál. Csak szerény volt. Vegyük észre azt, hogy Pál tövise azzal kapcsolatos, hogy felvitetett a mennybe. Számomra ez egy új kijelentés. Ahhoz, hogy valaki idézőjelben tövist kapjon, az az első feltétele, hogy mennyei beszámolót adjon át a kapott kijelentésről. A második körülmény. Mit hallott Pál a mennyben? Olvassuk el a Galata 1-ben a 11-12-est.
Tudtotokra adom pedig, atyám fiai, hogy az az evangélium, melyet én hirdettem, nem ember szerint való. Mert én sem embertől vettem azt, sem nem tanítottak arra, hanem a Jézus Krisztus kijelentése által.
Amen. Amen. És olvassuk el a 15-16-os verset is.
De amikor az Istennek tetszett, aki elválasztott engem az én anyám méhétől fogva, és elhívott az ő kegyelme által, hogy kijelentse az ő fiát én bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között, azonnal nem tanácskoztam testtel és vérrel.
Amen.
Amen.
Itt a felolvasott részben kétszer szerepel a kijelentés szó. Az egyszerű fordításban van egy lábjegyzet ott az 1 Korintus 12-nél.
Kijelentés. Istentől kapott üzenet, megértés, betekintés olyan igazságokba, amelyeket csak ő mutathat meg valakinek.
Amen.
Amen.
Pál az örömhírt, vagy mondhatjuk úgy, hogy az evangéliumot kijelentés útján kapta Jézus Krisztustól. Ő nem volt ott Jézussal az úrvacsorán, mégis pontosan tudta és pontosan leírta annak a menetét. Ezt csak kijelentés által kaphatta meg. Folytassuk a 2 Korintus 12:7-tel az igeolvasást.
És hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam, tövis adatot nékem a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettébb el ne bizakodjam.
Amen.
Amen.
Itt azt figyelhetjük meg, hogy Pál egy különleges, rendkívüli kijelentést kapott az Úrtól. A nagyságát tekintve rendkívüli kijelentést kapott az Úrtól. A harmadik körülmény, kiragadta el Pált. Hát Isten vitte fel Pált a mennybe, a Szent Szellem által. És találunk egy olyan példát az apostolok cselekedetei 8:39-ben, amikor Fülöpöt elragadta a Szent Szellem. Apostolok cselekedetei 8:39. Tehát a Bibliában van erre példa, sőt az Ószövetségben is találunk erre példát. Tehát cselekedetek 8:39.
Mikor pedig a vízből feljöttek, az Úrnak szelleme elragadta Fülöpöt, és többé nem látta őt a komornyik, mert tovább méne az ő útján örömmel.
Amen.
Amen.
Negyedik körülmény. Miért vitte fel Pált Isten? A kijelentések által nagyobb rálátást adjon a számára az evangéliumból. Ez volt a célja. És olvassuk el ehhez az Efézus 3:3-at.
Hogy tudni illik, kijelentés útján ismertette meg velem a titkot, aszerint, amint az előbb röviden megírtam.
Amen.
Amen.
Tehát több ige is alátámasztja azt, hogy Pál kijelentés által kapta meg a evangéliumot, az örömhír üzenetét, amit hirdetett. Ötödik körülmény. Ki a károsult a kijelentések miatt? Hát nyilvánvalóan a sötétség birodalma, azaz maga a sátán. Mert azt írja az apostolok cselekedetei 26:18, hogy az evangélium hirdetése által az Úr kiragadja az elveszetteket, és átmenti a sötétségből a világosság országába. Tehát a károsult sátán, mert katonákat veszít el. Apostolok cselekedetei 26:18.
Hogy megnyissad szemeiket, hogy sötétségből világosságra, és a sátánnak hatalmából az Istenhez térjenek, hogy bűneiknek eltörlését és a megszenteltek között osztályrészt nyerjenek az én bennem való hit által.
Amen.
Amen.
Hatodik körülmény. Ki szeretné hátráltatni az evangélium terjesztését? Hát egyértelmű, hogy a sátán szeretné akadályozni, támadni és hiteltelenni tenni az evangélium terjesztését, illetve magát a ige hirdetőket. De van egy gyönyörű ige, amit az Úr mutatott, hogy a pokol kapui sem tudnak hatalmat venni azon a kijelentésen, amit Péter kapott, amelyre az egyház épül. Ezt pedig a Máté 16-18-ban olvassuk el.
De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszent egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat.
Amen.
Amen.
Itt a kőszikla a kijelentést jelenti. Tehát a kőszikla alatt a kijelentést kell érteni, amit Péter kapott. Hetedik körülmény. Mi a testbe adott tövis? Ez nagyon érdekes rész lesz, és számomra új kijelentéseket, új megértéseket adott. Eljutottunk a legfőbb kérdéshez, de az a legjobb, hogyha a Biblia válaszolja meg az írásból az adott kérdést. Tehát a Biblia válaszolja meg saját magát. 4 Mózes 33:55. A tüske és a tövis kérdését fogjuk megvizsgálni most. 4 Mózes 33:55.
Ha pedig nem űzitek ki annak a földnek lakosait a ti színetek elől, akkor akiket meghagytok közülük, szálkákká lesznek a ti szemeitekben, és tövisekké a ti oldalaitokban, és ellenségeitek lesznek néktek a földön, amelyen lakoztok.
Amen.
Amen.
Itt Isten biztatja Mózest az ellenség kiűzésére. Kérdés, mi lesz tüskévé a számukra? Az ellenséges nép, amelyet nem űztek ki, mert idővel nagy problémává válnak a számukra. Következő hasonló témájú ige a Józsué 23:13.
Bizonnyal megtudjátok majd, hogy az Úr a ti isteretek ki nem űzi többé e népeket előletek, sőt inkább lésznek ti néktek tőré és hurokká, oldalaitokban ostorrá, szemeitekben pedig tövisekké, míglen kivesztek erről a jó földről, amelyet az Úr a ti istenetek adott ti néktek.
Amen.
Amen.
A tövis átvitt értelemben értendő. A tövis nem betegséget jelent, hanem rendkívüli problémákat. A tövis kifejezés egy szólás, amit mi is gyakran használunk, ugyanúgy, mint a zsidó nép is. Mi is szoktuk azt mondani, hogy hát ennek az embernek biztos szálka ment a szemébe. És ehhez hasonló szólások vannak bőven. Következő igénk a Bírák 2:3-as.
Annak okáért azt mondom, nem üzöm el őket tőletek, hanem legyenek néktek, mint tövisek a ti oldalaitokban, és az ő isteneik legyenek ti néktek tőrgyanánt.
Amen.
Amen.
Pál farizeus volt. Ennek révén ismerte az írást, ismerte az ószövetségi előképeket a tövissel kapcsolatban. Tehát Pál innen vette azt, hogy tövis adatott a testébe. Ez egy nagyon kulcsfontosságú meglátás, megértés. Olvassuk még az Ezékiel 28:24-et is.
És ne legyen többé Izrael házának szúró tövise, és fájdalomszerző tüskéje mindazok között, akik körülöttük vannak, akik őket megvetik, és tudják meg, hogy én vagyok az Úr.
Amen. Amen. Itt is szerepel a tüske és a tövis kifejezés. 4 olyan utalást olvastunk, amelyek alátámasztják és megvilágítják Pál tövisét. Tehát láthatjuk, hogy a testbe adott tövis jelentése egy makacs, kitartó ellenség. Ez az ószövetségi jelentése. 8. körülmény. Beteg volt Pál? 2 Korintus 11-ben, 22-28-ig. Itt egy felsorolás következik Pál szenvedéseiről, megpróbáltatásairól. 2 Korintus 11-22-28-ig.
Héberek ők? Én is. Izraelitáké? Én is. Ábrahám magvaé? Én is. Krisztus szolgáié? balgatagul szólok, én még inkább, több fáradtság, több verés, több börtön, gyakorta való halálos veszedelem által. A zsidóktól 5-ször kaptam 40-et egy híján.
Amen.
Amen.
Mit nem említ Pál a szenvedéseit felsorolva? Azt, hogy ő beteg lett volna. Vannak szenvedéseik, de betegségéről nem ír. Még egy ige lesz az egyszerű fordításból. 2 Korintus 11-ben, 29-30-as.
Ha valaki a testvérek között erőtlen, én is viselem a gyengeségét. Ha valaki vétkezik, vele együtt engem is éget a szégyen. Ha már dicsekednem kell, akkor a gyengeségeimmel dicsekszem. Amen.
Amen. Tehát a gyengeség vagy erőtlenség nem feltétlenül jelent fizikai gyengeséget vagy betegséget. A Róma 8:26-ban a gyengeség szót erőtlenségnek fordították. Olvassuk el a Róma 8:26-ot.
Hasonlatosképpen pedig a szellem is segítségére van a mi erőtlenségünknek, mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk, de maga a szellem esedezik mérettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.
Amen.
Amen.
Tehát az előbb olvasott 2 Korintus 11 és a Róma 8-ban levő gyengeség vagy erőtlenség a görögben ugyanaz a szó. Ez pedig a Strong szám szerint a G769-es szó. A Strong szám szerint lehet azonosítani a Bibliában a szavakat. Most olvassuk el a Máté 8:17-et, mert ez különbséget tesz az erőtlenség és a betegség között. Máté 8:17.
Hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás próféta mondott, így szólván, pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá.
Amen. Amen. Értelmezzük az erőtlenség szót és a betegség szót. Az erőtlenség meghatározása így hangzik, valamiben való gyengeség, képtelenség. A betegség pedig azt jelenti, hogy szervi baj, vagy valamilyen kór által szenved az illető. Olvassuk el a 2 Korintus 12:10-et.
Annak okáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős.
Amen.
Amen.
Pált sokan üldözték a szolgálata miatt, de Krisztus megerősítette őt az elhívásában. Tehát ez a vers sem a betegségről szól. Menjünk tovább a 2 Korintus 6-hoz, és 4-től 10-ig olvassuk el.
Hanem ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái, sok kitartásban, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, verésekben, tömlöcben, háborúságban, küszködésben, virasztásban, böjtölésben, tisztaságban, ismeretben, hosszú tűrésben, kedvességben, szent szellemben, tettetés nélkül való szeretetben, az igazság igéjével, Isten erejében, a megigazultság jobb és bal felől való fegyvereivel. Tisztelet és gyalázat által, rossz és jó hír által, mint hitetők és mégis igazak, mint ismeretlenek és mégis jól ismertek, mint halálra szántak és ím élők, mint megostorozottak és meg nem ölettek, mint bánkódok, noha mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint akiknek semmiük nincs, mégis mindennel bírók. Ez volt tízesig.
Tízesig, igen.
Amen.
Amen. Pál itt sem említi a betegséget, csak a megpróbáltatásait, amiből bőven kijutott neki. Menjünk vissza a 2 Korintus 12-höz, és a 9-es verset olvassuk.
És ezt mondá nékem, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömes dicsekszem azért az én erőtlenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem.
Amen.
Amen.
Isten a kegyelmével vette körül Pált, hogy az üldöztetések közepette is be tudja tölteni az isteni elhívását. 9. körülmény. Mi a sátán angyala? Az angyal jelentése hírnök küldött, ami lehet Istentől, a világosság oldaláról, vagy lehet a sátántól, a sötétség oldaláról is. A jelenések 12.9-et olvassuk el ehhez, ami bizonyítja, hogy a sátánnak is vannak angyalai, amit démonoknak nevezünk mi. Jelenések 12.9.
És vetteték a nagy sárkány, a ma régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és a sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetteték a földre, és az ő angyalai is ővele levettetének.
Amen.
Amen.
Tehát az ő angyalai vele együtt. Tehát van angyala, ami ugye hát démon fogalomként ismert ugye a számunkra. És így is használjuk elsősorban. A 2. Korintus 12-ben a sátán angyala jelentése a sátán küldötte. Ebben az esetben nem Isten angyaláról van szó, mert Isten nem tud a gonosszal kísérteni. És a legutóbbi két tanításban is már felolvastuk a Jakab 1.13-at, ezt otthon hozzáolvashatjátok emlékeztetésképpen. Isten nem küld olyan hírnököt, aki a sátántól való. Az új szövetség magasabb rendű kijelentése által Isten jóságát és szeretetét láthatjuk, ami képtelenné teszi őt arra, hogy bárkit is betegséggel sújtson. 10. körülmény. Mit tett a sátán angyala? 2. Korintus 12.7.
És hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam, tövis adatot nékem a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettébb el ne bizakodjam.
Amen. Amen. Tudjuk, hogy Pál apostolt a megtérése előtt Saul néven találjuk a Bibliában. Saul a megtérése előtt üldözte a keresztényeket. Könnyen lehet, hogy ez miatt bűntudata volt és kárhoztatta magát. Ez is érthető a gyötrés alatt. A gyötrés jelentése a görögben ütlegelés, fizikai bántalmazás. Jézus is átélte a verést és az ütlegelést, ahogy olvassuk a Máté 26.67-ben.
Akkor szemébe köbdösének, és arcul csapdosák őt, némelyek pedig botokkal verék.
Amen.
Amen.
Pál is bántalmazásukat szenvedett, írja az 1 Korintus 4.11. Kicsit lehet, hogy sok az ige, de muszáj ezeket alátámasztani, hogy egyértelmű legyen.
Mindez ideig éhezünk is, szomjúhozunk is, mezítelenkedünk is, bántalmaztatunk is, bujdosunk is.
Amen.
Amen.
Sátán küldötte, ilyen körülményeket igyekszik teremteni az evangélium hirdetői számára. Az ellenség mindenkivel együtt működik, aki megnyitja magát neki. Az evangéliumot elutasító emberek üldözték Pált, de ugyanígy van ez a mai napokban is. 11. körülmény. Mi a helyzet Pál imakérésével? 2. Korintus 12.8.
Ezért háromszor könyörögtem az Úrnak, hogy távozzék ez el tőlem.
Amen.
Amen.
Mármint ez a tövis. Arra vonatkozik ez. Nem tudni, hogy mennyi idő telt el a három ima között. De évek teltek el üldöztetéssel, veréssel és börtönbe töltött idővel. Jézus a megváltásunk miatt ment a keresztre. Háromszoros megváltást szerzett a számunkra, a betegség, szegénység és a szellemi halál alól való megváltást. De van egy kivétel, ami alól nem váltott meg bennünket. Ezt olvassuk el a Márk 10. fejezetében, 29-es és a 30-as versben.
Jézus pedig felelvén mondta: bizony mondom néktek, senki sincs, aki elhagyta házát, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyát, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldjeit én érettem és az evangéliumért, aki százannyit ne kapna most ebben az időben, házakat, fitestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket és szántóföldeket, üldözésekkel együtt, a jövendő világon pedig örök életet. Amen.
Itt a végén van a lényeg, hogy az üldözésekkel együtt. Tehát ami alól nem váltott meg az Úr Jézus, az az üldöztetés. Az üldöztetés ígérete mellé viszont jár a kegyelem. Ezért mondta az Úr Pálnak, hogy elég az én kegyelmem. 2 Korintus 9:8-at olvassuk el.
Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét, hogy mindenben, mindenkor teljes elégségtek lévén, minden jó téteményre bőségben legyetek.
Amen.
Amen.
A kegyelem rövid meghatározása így hangzik: Isten gondoskodása minden szükségletünkről. Következik az Efézus 6:16, ami elmondja, hogy mi a megoldás az üldöztetésre.
Mindezekhez vegyétek föl a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok.
Amen.
Amen.
Tehát a megoldás az üldöztetésre a szellemi fegyverzet, ezen belül is a hit pajzsának a felvétele és alkalmazása. Menjünk tovább, a 2 Timóteus 4:5-ös vers következzék. Ez egy bátorító ige. 2 Timóteus 4:5.
De te józan légy mindenekben, tarts ki a nehézségekben, az evangélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd.
Amen.
Amen.
Tehát a buzdítás abban van, hogy az üldöztetések ellenére is töltsük be a szolgálatunkat. Folytassuk a 6-os és 7-es verssel.
Mert én immár megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje beállott. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat bevégeztem, a hitet megtartottam.
Amen.
Amen.
Pál az élete végén visszatekint, és az üldöztetések és akadályoztatások ellenére elvégzettnek tekinti a szolgálatát. Mi se fáradjunk bele az üldöztetésekbe. Ne dobjuk be a törölközőt, ahogy szokták mondani a birkózóknál. Ha feladnánk, vagy panaszkodnánk, az azt jelentené, hogy meglazult az Úrral való kapcsolatunk. Ha bensőséges lenne az Úrral való kapcsolatunk, akkor azt az Úr öröme jellemezné. Az öröm elveszítése az Úrral való kapcsolat hiányát jelenti. Jézusra kell nézned ahhoz, hogy az Úr örömében járhass. 2 Timóteus 4. fejezet, 17-18-as vers.
De az Úr mellettem állott, és megerősített engem, hogy általam az ige hirdetés teljességre jusson, és meghallják azt a pogányok mind. És kiszabadultam az oroszlán szájából, és megszabadít engem az Úr minden gonosz cselekedettől, és megtart az ő mennyei országára, akinek dicsőség örökön örökké. Amen.
Amen. Élete végén mondja ezt Pál, és végül is azt mondja, hogy Isten megszabadította őt az oroszlán szájából, vagyis a sátán angyalától. A sátán nem tartóztathatta fel az evangélium terjedését Pál szolgálatában. 12. körülmény. Mi a helyzet Galata 4-jel? Olvassuk el a Galata 4-ből a 13-14-es verset.
Tudjátok pedig, hogy testem erőtlenségében hirdettem néktek az evangéliumot először, és megkísértetvén testemben nem vetettetek meg, sem nem utáltatok meg engem, hanem úgy fogadtatok, mint Istennek angyalát, mint Krisztus Jézust.
Amen.
Amen.
Pál itt sem említ betegséget. A hagyományos, vallásos értelmezés szerint Pálnak szembetegsége volt. De ez nem igaz. Ez csak egy olyan szólás, átvitt értelemben, mint például a kezemet és a tűzbe tenném, érted? Olvassuk el az apostolok cselekedetei 14-ben, 19-től 21-ig.
Jövének azonban Antiókiából és Ikóniumból zsidók, és a sokaságot felbújtván megkövezék Pált, és kivonszolák a városból, azt gondolván, hogy meghalt. De mikor körülvették őt a tanítványok, felkelvén beméne a városban, és másnap Barnabással elméne Derbébe. És miután hirdették az evangéliumot annak a városnak, és sokakat tanítványokká tettek, megtérének Lisztrába, Ikóniumba és Antiókiába.
Amen. Amen. Galáciában Pált megkövezték, és holtan magára hagyták. De Isten feltámasztotta őt a sérüléseiből, de a sérülésekből neki fel kellett épülnie. De ez nem betegség kategória, ez sérülés. 13. körülmény. Mi a helyzet a Galata 6-tal? Olvassuk el a Galata 6:11-et.
Látjátok, mekkora betűkkel írok néktek a saját kezemmel.
Amen.
Amen.
Vannak, akik Pált látás zavarral küzdő embernek állítják be ezen vers alapján. Nézzünk meg két szót. A mekkora a görögben azt jelenti, hogy kiemelkedő, vagy megkülönböztetett. A betűk pedig azt jelentik, hogy levél, írás, dokumentum. Pál általában diktálta a leveleit, majd aláírta. De ebben az esetben fontos levélről volt szó, ezért ezt saját kezével írta. Ezért ezt az igét úgy értelmezhetjük, és úgy mondhatjuk, hogy látjátok, milyen kimagaslóan fontos levelet írok nektek? Tehát nem betegségről van szó itt sem. 14. körülmény. Egyben az utolsó pont. Hátráltatta-e a tövis Pál szolgálatát? 1 Korintus 15:10.
De Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok, és az ő hozzám való kegyelme nem lett hiába való, sőt, többet munkálkodtam, mint azok mindjárt, de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme.
Amen.
Amen.
Egy vak, egy beteg nem tud többet elvégezni, mint az összes többi hívő. Tehát, ha Pál többet elvégzett, mint az összes többi hívő, akkor nem volt beteg, nem volt vak, hanem teljesen épp volt. Kiderül majd, hogy Pál látása rendben volt. Ehhez olvassuk el az apostolok cselekedetei 14-ből, 5-től 11-ig.
De mikor a pogányok és zsidók az ő főn embereikkel egybe támadást indítanak, hogy bosszúsággal illessék és megkövezzék őket, ők megtudták és elfutának Likaóniának városaiba, Lisztrába és Derbébe és a körülvaló tartományokba, és ott prédikálják vala az evangéliumot. És Lisztrában ül vala egy lábaival tehetetlen ember, ki az ő anyjának méhétől fogva sánta volt, és soha nem járt. Ez hallá Pált beszélni, aki szemeit ráfüggesztvén és látván, hogy van hite, hogy meggyógyul, mondta nagy fennszóval: állj fel lábaidra egyenesen! És felszökött és járt. A sokaság pedig mikor látta, amit Pál cselekedett, felkiálta, likauniai nyelven mondván, az Istenek jöttek le mi hozzánk emberi ábrázatban.
Amen.
Amen.
Ez az ige szakasz bizonyítja azt, hogy az üldözések nem akadályozták Pál szolgálatát, mert tovább ment olyan helyre, ahol elfogadták az evangéliumot. Amikor Pál a sánta ember felé szolgált, két fontos dolgot tett. Rátekintett, és látta. Tehát működött a szeme. Ez is arra utal, hogy Pál nem volt beteg, nem volt szembetegsége. A gyógyító szolgálata sem szenvedett hátrányt. Összegzésképpen. Isten kegyelme segítette Pált abban, hogy betöltse az elhívását, és minket is ugyanígy segít. Pál nem volt beteg. A testébe adott tüv is nem a betegség volt, hanem a sátán angyala. A démon azért jött Pálhoz, hogy gyötörje és akadályozza őt a szolgálatában. De Isten kegyelméből Pál jött ki győztesen ebből. Az apostoli levelek zömét ő írta az utókor számára, amit mi is használunk. Utolsó igénk az Efézus 1.17. Ezt mi is tudjuk imádkozni mások felett és magunk felett is.
Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atya, adjon néktek bölcsességnek és kijelentésnek szellemét az ő megismerésében.
Amen.
Amen.
A kijelentés egy olyan információ Isten szívéből, amelyet csak ő tud megadni a számunkra. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Hiszem, hogy áldás volt ez az üzenet számotokra, és ez a sorozat, a félreértések sorozat nagy világosságot ad a hallgatóság számára. Amen.
Amen.
Akinek van üzenete, azt meghallgatjuk.
Igen, van. Az emberekben való félelemről és az Úr kegyelméről szeretnék üzenetet megosztani veletek. Az Ószövetségben sok helyen azt látjuk, hogy az emberek féltek Istentől. Az első emberek, akik féltek az örökkévalótól, az Édenkertben éltek. Amikor Ádám és Éva bűnt követett el, akkor azt látjuk, hogy elrejtőztek Isten elől. Tudták, hogy a szellemükben változás történt, elszakadtak Istentől. És ezért féltek a bűn büntetésétől, a bűn következményétől, Isten ítéletétől, és ezért rejtőztek el Isten elől. És sokszor az embereknél is, a mai időkben is megfigyelhetjük azt, hogyha valaki vétkezik a másik ellen, vagy a gyerekek rosszalkodnak, akkor elbújnak a szülők elől, vagy a vétkező emberek elbújnak, igyekeznek elbújni a másik ember elől, akit ellen vétkeztek. Az Istentől való félelemnek az az alapja, amit az Ószövetségben látunk, hogy az emberek nem ismerték úgy Istent, mint mi, akik újjászülettünk. Ők a szellemükben még nem tudták befogadni Jézust, a Szent Szellemet úgy, mint mi. És így nem volt élő kapcsolatuk Istennel, a szellemükben nem ismerték úgy az örökkévalót, mint ahogy mi tudjuk őt megismerni. Csak kívülről érkezett hozzájuk valamilyen ismeret, hogyha másoktól hallották az igét hirdetni, hallották az igét tanítani. És hálát adunk az Úrnak azért, hogy mi be tudtuk fogadni Jézust a szívünkbe, be tudtuk fogadni a Szent Szellemet a szívünkbe, és így tudunk élő kapcsolatban lenni az Úrral. És így tudunk az ő szelleméből a mi szellemünkbe befogadni kijelentést, és ez aztán fel tud jönni a gondolatunkba, az elménkbe, és így tudjuk egyre mélyebben megérteni Isten igéjét, és így tudjuk egyre mélyebben megismerni a mi atyánkat és az ő igéjét. Hogyha valaki bezárja a szívét Isten előtt, akkor nem tud kijelentést venni az ő személyéből, az ő lényéből, az ő szeretetéből, az ő békességéből. És ezért fél Istentől, és fél attól, hogyha ő valami bűnt követel, akkor annak valamilyen büntetés, ítélet lesz a következménye, és fél ettől az ítélettől. Fél Isten haragjától. De hogyha valaki nyitott szívvel fordul a mi Urunk felé, akkor tud kijelentést venni az Úr szellemétől. És meg tudja ismerni egyre mélyebben Isten személyét, Isten lényét, az ő szeretetét, az ő békességét, az ő kegyelmét. És Dávidot hozom példának. Az Ószövetségben van egy olyan történet, amikor Dávid király a szövetség ládáját egyik helyről a másik helyre szállítatta. És először emberi módon szállították a ládát, figyelmen kívül hagyták Isten parancsolatát a láda szállításával kapcsolatban. A frigyláda abban az időben Isten jelenlétét jelentette, mert a frigyládából áradt ki Isten jelenléte az ő népére. És amikor emberi módon szállították az Úr ládáját, akkor nem tisztelték meg az Úr jelenlétét, ez azt jelenti. De utána Dávid megértette azt, hogy ezért szállt ítélet az emberekre, mert nem az Úr rendelete szerint szállították a szövetség ládáját, mert amikor az ökrök húzta, szekér megbillent, és a láda megdőlt, akkor valaki oda nyúlt, hogy megfogja, hogy ne essen le a láda a szekéről. És ez a valaki akkor meghalt. És ekkor Dávid egy helyre elhelyeztette a szövetség ládáját. És akihez tartozott az a hely, az az épület, az a ház, az a valaki áldott lett. És ekkor Dávid meglátta azt, hogy azért történt az a haláleset, mert nem az Úr rendelete szerint szállították a ládát. És amikor Dávid ezt megértette, akkor elrendelte, hogy az Úr parancsolatát tartsák be, és úgy szállítsák a ládát Dávid városába, arra a helyre, ahol Dávid volt. És akkor már a léviták hordozták rudakon a ládát, és dicséret ment a láda előtt, és így szállították a ládát, és van egy ige arról, hogy az Úr jelenléte az Úr a dicséret között lakozik. És ekkor már nagy örvendezéssel szállította a nép a ládát, és amikor már betartották az Úr parancsolatát, akkor az áldást hozott a számukra. És a Máté 11. fejezetében mondja azt Jézus, hogy az én igám gyönyörűséges, az én terhem könnyű. János első levelében pedig azt olvassuk, hogy az az Úr szeretete, úgy tudjuk kifejezni Isten iránt a szeretetünket, hogy megtartjuk az ő parancsolatait. Az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Akik megkeményítik a szívüket Isten felé, ők az igében, az Úr parancsolataiban csak a betűt látják. Ők csak azt látják, hogy az egy parancsolat, amit kötelező betartani, mert ha nem tartják be, akkor annak rossz következménye lesz. Akkor Isten haragja, Isten ítélete, Isten büntetése rájuk száll, és átok alá kerülnek emiatt. De amikor valaki nyitott szívvel fordul Isten felé, akkor kijelentést tud venni Istentől. És így meglátja az igében, az Úr parancsolataiban az Úr kegyelmét. És amikor valaki már így olvassa az igét, hogy meglátja benne a mi atyánk kegyelmét, akkor meg tud változni az ő szíve állapota, meg tud változni a hozzáállása, a gondolkodása. És ekkor már eljut oda az, ez a személy, hogy nem az Istentől való félelem miatt tartja meg a parancsolatot, hanem azért, mert meglátja benne az Úr kegyelmét. És ilyenkor már ő maga jut el arra a szintre, hogy ő meg akarja tartani az igét, az Úr parancsolatát, mert látja benne a szellemi hátteret, látja benne az Úr kegyelmét. Látja benne az Úr szeretetét, az Úr békességét. És ezért már megváltoztatja a hozzáállását, úgy, hogy ő meg akarja tartani az igét, mert ez áldást hoz a számára. És már nem félelem van a szívében, amikor az igét olvassa, hanem úgy olvassa az igét, úgy olvassa az Istenünk parancsolatait, hogy meglátja benne az Úr szeretetét, az Úr kegyelmét. És így már egyezik az ő hozzáállása, az ő gondolkodása az igével. És ez az, ami ilyenkor fontos az ember életében, hogy az Úr gondolatával egyezik az ő gondolata, az Úr kegyelmével, az Úr szeretetével egyezik az ő hozzáállása. És már kijelentést tud venni így az igéből, és megérti az igét, hogy ő neki ez áldást hoz, ő neki ez kegyelmet hoz, és már nem a félelem miatt, nem a büntetéstől való félelem miatt akarja megtartani az igét, hanem azért, mert tudja, hogy ez neki áldást hoz. És az Ószövetségben is megfigyeljük ezt, hogy amikor nem értették meg a parancsolatokat, akkor félelem volt a szívükben, és félelemből akarták megtartani a parancsolatokat. De a szívükben nem volt benne az a hozzáállás, ami az Úr szándéka volt, hogy legyen a szívükben az Úr engedelmességének megfelelő, az Úrnak való engedelmesség, és az engedelmességnek megfelelő hozzáállás. És akkor még nem volt meg bennük az a hozzáállás, hogy készségesek, hajlandóak, engedelmesek legyenek. De amikor nyitott szívvel fordultak az Úr felé, akkor meglátták a parancsolatokban Isten kegyelmét. És így már meg tudott nyilvánulni a szívükben az a hozzáállás, ami egyezik az Úr szeretetével, az Úr békességével, az Úr kegyelmével. És ha meglátták a betű mögött a szellemi hátteret, az Úr kegyelmét, akkor már nem félelemmel fordultak az ő Istenükhöz, hanem már tudtak nyitott szívvel fordulni, szeretettel fordulni az ő Istenükhöz. És tudtak úgy fordulni az ő Urukhoz, hogy az ő szívükön keresztül ki tudott áradni, meg tudott nyilvánulni az örökké való kegyelme az ő életébe, az ő életükben, és rajtuk keresztül mások életében is. És ez most is így van, hogyha nyitott szívvel fordulunk a mi atyánk felé, akkor kijelentést tudunk venni az ő igéjéből, az ő kegyelméből, az ő szeretetéből. És így meg tud nyilvánulni az ő szeretete, az ő kegyelme a mi életünkben, és rajtunk keresztül mások életében is. És Nehémiás könyvében is látjuk azt, hogy amikor Izrael megtért, akkor meglátták az Úr kegyelmét, akkor megértették, hogy a parancsolatok mögött ott van az Úr kegyelme, és be tudták fogadni, el tudták fogadni az Úr kegyelmét, és így már nyitott szívvel tudtak fordulni Isten felé. Az Úrtól kapott kijelentés volt az, ami megváltoztatta az ő szívüket, hogy nyitott szívvel tudjanak fordulni Isten kegyelme felé, és meg tudják látni a parancsolatokban az Úr kegyelmét. És itt a Nehémiás 9. fejezetében a 17-es igét szeretném felolvasni. Itt Izrael népéről van szó, és az Úr kegyelméről. És vonakodának engedelmeskedni, és meg nem emlékezének a te csodatételeidről, amelyeket velük cselekedtél, hanem megkeményíték nyakukat, és arra adták fejüket, hogy visszatérnek rabságukba, az ő makacskodásukban. De te bűnbocsánatnak Istene vagy, könyörülő és irgalmas, hosszú tűrő és nagy kegyelmességű, és el nem hagytad őket. És itt még több igében is látjuk azt, hogy irgalmas és kegyelmes volt az Úr. Izraelhez nem hagyta el a népet, gondoskodott róluk a pusztában. És amikor engedetlen volt a nép, akkor kiestek az Úr kegyelméből, de amikor megtértek, akkor az Úr kegyelme, az Úr irgalma meg tudott nyilvánulni az ő életükben. És zárásképpen szeretnék még a Zsoltár 103-asból felolvasni igéket. A 103. Zsoltárból, az 1-estől az 5-ösig. Áldjad én lelkem az Urat, és egész belsőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Aki megváltja életedet a pusztulástól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval elégíti meg a te szádat, ifjúságodat megújítja, mint a sasét. Egy régi tanításban azt hallottam, hogy a jóval elégíti meg a te szádat, az azt jelenti, hogy az igével elégíti meg a te szádat. És szeretném még tovább is olvasni a 8-as verset. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. És a 11-estől a 13. versig szeretném még felolvasni. Mert amilyen magasan van az ég a föld felett, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet, a nap nyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Amen.
Amen, amen. Köszönjük, atyám, a mai napot. Köszönjük, hogy veled tölthettük az időt, és Isten kegyelmére bízzuk az életeteket. Legyetek áldottak.
Amen.
Amen.
Úgy folytatnánk a mai alkalmunkat, hogy együtt elmondunk egy imádságot. Befogadjuk az Úr Jézust, mert ez egy nagy fontosságú dolog. Egy mennyei örök életet kapunk ezzel, ami egy belépés a mennybe, egy útlevél a mennybe. És ezt együtt a mai napon is el fogjuk mondani, el fogjuk imádkozni, hittel és szívvel. Azt mondja az ige, hogy szükség néktek újonnan születnetek, ezt mondja Jézus Nikodémusnak, egy vallási vezetőnek, hogy szükség néktek újonnan születnetek, mert ha valaki nem születik újonnan, az nem láthatja meg Isten országát. Tehát az újjászületés a legfontosabb, hogy átlépjünk a mennyei királyságba. És azt írja Isten igéje, Róma 10:9-10, mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Ez a római levél 10-es fejezetének a 9-10-es ige versében hangzik el Pál apostol szerinti hiszek egy imája. És ez fontos, hogy szívvel és hittel mondjuk ki, a szánkkal mondjuk ki, és addig tudjuk ezt megtenni, amíg itt vagyunk a Földön. Tehát be kell fogadni az Úr Jézust, ez nagyon fontos. Hogyha hisszük azt, hogy Jézus Istennek a fia, akkor azt be tudjuk a szívünkbe fogadni. Kérlek benneteket, álljatok fel, és tekintsetek Jézusra, és imádkozzunk. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia, mondjátok utánam. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért, A Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból. Az én megigazulásomért. Kérlek, Jézus, legyél az én Uram, legyél az én megváltom, legyél az én gyógyítom. Jézus, Úrrá teszlek az életem felett, Te vagy az én Uram, Te vagy az én megváltom, Te vagy az én gyógyítom. Meg vagyok váltva, újjászülettem Krisztusban, az ő drága szent vére minden bűnömet eltörölte, és megtisztított minden bűntől. Ez az igazság, mert Isten igéje igazság. Jézus nevében. Amen. És azt mondja tovább az ige, a Lukács 11.13, hogy a mennyei atya azt mondja az igéjében, hogyha Jézus nevében kéred tőle az ő szent szellemét, akkor ő örömmel odaadja neked. Ezért egy imádságot erről is mondunk, és a szent szellemet is fogadjuk be. Drága mennyei atyám, a te igéd alapján, Jézus nevében kérem tőled a szent szellemedet. Töltsd be a szívemet a szent szellemmel. Keresztelj meg a szent szellemmel. Köszönöm, mennyei atyám, hogy minden imámat meghallgatod, és megválaszolod. Ezért hitben vallást teszek, megkeresztelkedtem a Szent Szellemmel, betöltekeztem, beteljesedtem, teljes lett a szívem Szent Szellemmel. Ennek jeleként nyelveken fogok imádkozni, ahogy a Biblia tanítja, ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést. Köszönöm, drága mennyei atyám! Köszönöm, Jézus! A Szent Szellem örökké bennem, és velem marad, és elvezet minden igazságra. Amen. Halleluja. Köszönjük a drága mennyei atyának, hogy ő él, és itt van közöttünk, itt van bennünk, itt van fölöttünk, és körbevesz minket az ő szeretetével, jóságával és védelmével. Amen.